Érdemes azt hozzátenni, hogy jelen pillanatban enyhén emelkedő járványgörbéje van Magyarországnak, nem nagyon, minimálisan emelkedik csak, de ez minden esetre azt mutatja, hogy jelenlegi intézkedések arra nem alkalmasak, hogy a járványt kiírtsák, és hogyha azt feltételezzük, hogy a járvány alapvetően egy exponenciálisan terjedő jelenség, akkor azt is mondhatjuk, hogy nem kizárható az, hogy a következő hetekben akár gyorsul is valamennyire még ez a járvány terjedési ütem.
Sziasztok, ez itt a Portfolio Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és amiről ma fogunk beszélgetni, azok rendkívül fajsúlyos témák lesznek, konkrétan a 2021-es év a koronavírus árnyékában, járvány, vakcina, gazdaságpolitikai lépések. És a téma komolyságához illően a Makro rovatból két elemző kollégám itt van velem a vonalban, Madár István.
Sziasztok!
És Weinhardt Attila.
Sziasztok!
Kezdjünk is bele rögtön. Ugye február 8-án hétfőn rögzítjük ezt a beszélgetést, ezt azért fontos elmondani, mert ma jelent meg egy cikkünk arról, hogy a Portfolio készített egy komplex számítást az eddig információk alapján arról, hogy miként alakulhat a vakcina kínálat Magyarországon. Mi ennek a tanulsága, mit mutat a kép?
Igen, ma reggel publikáltuk ezt az elemzést, amelynek az a legfőbb üzenete, hogy március elejére nagyjából 16-18%-ig lehetséges a magyar lakosság átoltottságának a felfutása. Most ugye 3% környékén járunk. És április elejére ez a legjobb esetet feltételezve, vagy úgymond az elméleti maximumot 32-41% közötti lehet. Azért ezt a két dátumot vizsgáltam, mert Orbán Viktor kormányfő egy február 4-i rádióinterjújában, illetve egy aznapi sajtótájékoztatón is, illetve Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is éppen ugyanezt a két dátumot említette, mint a kormány döntési horizontján két fontos időpont. Azaz, hogy március elején és április elején fogják részletesen megvizsgálni, hogy hogyan is áll itthon a koronavírus járvány, illetve az ellene szóló átoltottság, illetve a lakosságnak a természetes védelme, hiszen hát akik az elmúlt hónapokban estek át ezen a betegségen, őket a tudomány állása szerint is lényegében védetnek lehet tekinteni, legalábbis azt, aki az elmúlt 6 hónap során igazoltan átesett ezen, vagy adott esetben nem tudott róla. Összességében tehát itt a következő hetekben egy nagyon gyors vakcina átoltottság felfutást prognosztizálunk, és ezt azért tudjuk megtenni, mert most már 4 vakcina felhasználását engedélyezte a magyar kormány, illetve a magyar hatóság. Ugye az AstraZeneca készítménye most a napokban kapta meg az engedélyt, ugyanígy az orosz Gamaleya cégnek a Sputnik V nevezetű vakcinája, most már a kínai Sinopharm is ugye az engedélyezett felhasználás kategóriájába tartozik. Itt azonban ugye még csak az első szállítmány érkezett meg, és a pontos beoltási menetrendnek a felfutása az azért még nagy kérdőjeleket hagy. Illetve ugye a legelső két gyártó, az ugye a Pfizer-BioNTech közös vakcinája volt, majd a Moderna, tehát pontosítok, ugye nem 4, hanem most már 5 vakcina felhasználása engedélyezett Magyarországon. És a gyártói, illetve a kormányzati jelzések alapján összeraktam egy olyan modellt, hogy napi szintre lebontva, mikor feltehetően mennyi vakcina lesz elérhető Magyarországon. Itt ugye fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a kínálatot, egy elméleti lehetőséget rögzít. Nyilván ettől eltérhet az, hogy a valóságban mikor, milyen intenzitással lehet majd beoltani a magyar lakosságot. És hát ugye itt ennek van egy logisztikai, szervezési oldala is. Másrészt a lakosságnak a hozzáállása szintén egy nagyon fontos kérdés.
Mit láttok, hogy mindezeknek a számoknak a tükrében mikor lehet elérni azt a nyáimmunitást, amit hát mindenki hónapok óta emleget? Mikor jöhet ez össze?
Ugye ennek kapcsán érdemes több további bizonytalansági tényezőt is figyelembe venni. Egyrészt az, hogy a vakcina beérkezésekor nagy kérdés, hogy mit gondolunk, hogy érdemes-e megvárni a nyáimmunitás számításában azt, hogy megkapja valaki mind a két vakcinát, tehát a teljes körű védettséget megkapja, vagy elég az elsőt, és akkor már lehet esetleg mindenféle járványügyi intézkedéseket, lazításokat hozni. Ezen kívül persze az is nagyon fontos, hogy azt jól megbecsülje a kormányzat, hogy hányan vannak olyan, akik az utóbbi fél évben átesve a járványon valamilyen védettséget már élveznek. Ugye ezek mind nagyon bizonytalan tényezők, és nagyon elbizonytalanítják a számításokat, hiszen ez több hétre tudja eltologatni az eredményeket, de összességében azt gondoljuk, hogy valamikor ideális esetben április elején, kevésbé ideális esetben inkább május elején lehet arról beszélni, hogy a magyar lakosság hozzávetőlegesen 60%-a valamilyen úton módon védett a járvánnyal szemben, és akkor itt még ugye továbbra is föl lehet tenni olyan kérdéseket, hogy vajon ez a fajta védettség jelente olyan típusú kockázatot, hogy ő maga a beoltott, vagy a más módon védetté váló ember nem tud már súlyos tüneteket produkáló betegséget elszenvedni, viszont cserébe továbbra is terjesztheti akár a kort ugye a nyálkahártyáján keresztül, vagyis ilyen szempontból azért nagyon sok bizonytalanság van még ebben a dologban, de ha a nyáimmunitásról beszélünk, akkor azt gondoljuk, hogy április elejéhez képest korábban ebben reménykedni nem nagyon lehet, de hogyha nem várt kockázatok jönnek, akkor az is lehet, hogy még ennél is távolabb kell néznünk ezzel kapcsolatban. De tulajdonképpen ez egyik oldalról nem tűnik olyan nagyon jó hírnek, de azért ha a másik oldalról nézve, azért az elmúlt hónapokban, ha belegondolunk, hogy milyen dátumok repkedtek mondjuk még akkor, amikor a vakcina engedélyeztetésnek a környékén sem jártunk, akkor ez az április eleje egyébként azt gondolom nem egy rossz dátum. Kétség kívül február elején azért ez még mégis azt jelenti, hogy még itt lehet, hogy van két hónapunk ebben a korlátozásos időben.
Igen, én annyit tennék még hozzá egy lényeges kockázatnak, amelyet ebben az anyagban is kihangsúlyoztam, hogy azért az egy nagy kérdés, hogy a magyar lakosságnak a keleti vakcinákkal kapcsolatos hozzáállása, illetve általánosságban a vakcinákkal kapcsolatos hozzáállása az hogyan változik, hogyan alakul, azaz, hogy a most már néhány héten belül valóban 100 000-es méretben elérhető vakcinadózist, azt lesz-e kinek beoltani. Ugye a KSH heti szinten végez egy felmérést a magyar lakosság oltásra kapcsolatos hozzáállásáról, és ez most az elmúlt egy hónap tendenciái alapján azért azt világosan mutatja, hogy ahogy elérhető közelségbe válik a lakosság egyre szélesebb körének a vakcina, illetve ahogy terjed az információ a vakcinának a működéséről, az esetleges mellékhatásairól, kockázatairól, úgy enyhül az vakcinákkal kapcsolatos ellenségesség, vagy óvatosság, vagy idegenkedés. A legfrissebb információ szerint a január végi adatfelvételkor a választadóknak a 40%-a azt mondta, hogy ő biztosan beadná a valamelyik koronavírus elleni oltást, és további 27% mondta azt, hogy hát talán beadná. Így, hogyha ezt a két tábort összeadjuk, azaz, hogy nyitott a koronavírus vakcinákkal kapcsolatos készítményekre, akkor ez ugye több mint 60%, amelyet ugye a tudomány úgy mond, hogy hát ez azért minimálisan szükséges átoltottság ahhoz, hogy valamiféle nyálimmunitásról beszélni tudjunk. Tehát a legutolsó felmérés az azt vázolja, hogy már a magyar társadalom összességében kész arra a hozzáállását tekintve, hogy az oltásban el lehessen érni ezt a kívánatos küszöböt, amely ugye a legtöbb korlátozás feloldásához azért elengedhetetlen. És ugye amint ugye a tájékoztató kampány terjedni fog, illetve amint egyre több ember megtapasztalja a saját bőrén vagy a családtagján keresztül azt, hogy valójában nem volt komoly mellékhatása valamelyik vakcinának a beadásának, úgy azt gondolom, hogy egyre inkább fokozódni és folytatódni fog ez a nyitottság a vakcinákkal kapcsolatban.
Ezzel kapcsolatban még annyit tennék hozzá, hogy miközben azt gondoljuk, hogy egyelőre ugye kínálati korlátos a vakcinapiac, tehát nincs elég vakcina, és mindenki attól fél, hogy előbb-utóbb keresleti korlátos lesz, tehát hogy előbb-utóbb lesz elég vakcina, csak nem lesz kinek beadni. Itt valóban azt gondoljuk, hogy talán alacsony a kockázata annak érdekes módon, hogy végül nem lesz elég kereslet a vakcinákra. Viszont azért szervezési munka az bőven van a kormány részéről, hiszen ugye azért a regisztrált, tehát akik kifejezték azt, hogy ők beadatnák a vakcinát, illetve ugye elérhetővé tették magukat ilyen módon az állami szervek számára, hogy ezt a vakcina beadást megszervezzék neki, azok még nagyon kevesen vannak. Tehát itt még azért biztosan lesz szükség további akcióra, kampányra, noszogatásra azért, hogy valóban mindenki próbáljon meg regisztrálni, hiszen addig hiába méri azt a KSH, hogy már kétharmados a vakcina támogatottsága, ha ezen közben egyébként az állami szervek mondjuk 3 vagy 4 millió embert fognak tudni csak elérni.
Egyébként szerintetek mennyire pontosak ezek a számítások? Ugye itt elhangzott az, hogy sok a bizonytalansági tényező még mindig, mondjuk pedig már egy éve azért itt van velünk a koronavírus, de hogy mennyire lehet ezekre alapozottan döntéseket hozni, ezekre a számításokra alapozva?
Ez szintén egy nagyon nagy kérdés, és a modellben is ugye ezért hangsúlyoztam, hogy ez egy elméleti vakcina kínálat felfutás, amelyet számszerűsíteni tudtam, hiszen ugye egyszerre 6-7 irányból van legalább kockázat, azaz, hogy a gyártók mikor, milyen ütemben tudnak szállítani akár az EU-nak, illetve az egyes tagállamoknak, illetve hogy a keleti beszerzési csatornák, ugye itt az orosz esetben 1 millió darab, vagy 1 millió főnek elegendőről, a kínai esetben 2,5 millió főnek elegendő, tehát nagyon jelentős tételekről van szó, és mindezt 3, illetve 4 hónapon belül kell teljesíteni a szerződés szerint. Azért ebben is vannak kockázatok, illetve az uniós beszerzési csatornán keresztül az elmúlt hetek híráramlása szintén jól mutatta, hogy azért vannak fokozott szállítási kockázatok. Elég, ha csak az AstraZeneca és az Európai Bizottság közötti komoly csörtére utalni. Ugye itt arról van szó, hogy amikor tavaly ősz környékén az egyes gyártókkal leszerződött az Európai Bizottság, akkor ők egy várható szállítási menetrendet is rögzítettek, és ez alapján állították össze az egyes tagállamok a saját oltási terveiket. Majd ugye január végén az AstraZeneca brit svéd gyógyszergyártó azt jelezte, hogy hát bocs, de mégse tudjunk azért annyit szállítani, hát mondjuk úgy 60%-kal kevesebbet tudunk az első negyedévben szállítani. Most ez természetes, hogy felborítja így az oltási kampány elején a stratégiát, és ugye ez elég indulatos reakciókat vált ki politikusok különböző csapataink belül is. Ez teljesen érthető, és közben ugye ott a lakosság, amely hát ugye várná az életmentő, sok társadalmi csoport számára valóban életmentő beoltást, de hát a szállító nem tud szállítani. És most azért azt látom az elmúlt napok híráramlásán is, hogy ugye az Európai Bizottság például ugye egy exportkorlátozási rendeletet is elfogadott, ennek volt azért egy nagyon komoly mellékvágánya, ugye gyakorlatilag egyoldalúan fölülírta volna így a lendület hevében az 5 év alatt kitárgyalt Brexit megállapodást az Európai Bizottság, tehát itt azért vannak úgymond ilyen, amikor ugye a buzogány belendül, akkor azért lehet, hogy néha félrevisz. De összességében én inkább abban látom a korlátot, hogy a gyártók mennyire gyorsan tudják a kapacitásaikat csatarendbe állítani, és itt azért látok a cégek közötti együttműködéseket, szaporodó kisegítést, együttműködést, de azért brüsszeli körökben most már azt is lehet hallani, hogy felmerül gondolkodásként, hogyha nem képesek a cégek nagyon gyorsan, nagy volumenben szállítani, akkor esetleg a szabadalmaikat elveszik, és kötelezően meg kell, hogy osszák az egyéb gyártókkal, gyógyszergyártókkal. Tehát azért itt nagyon komoly a társadalmi és politikai nyomás is arra, és ugye érthetően üti mindenki az asztalt, hogy ha már egyszer sikerült kifejleszteni, és ha már az Európai Gyógyszerügynökség rányomta a pecsétet, akkor legyetek szívesek villámgyorsan szállítani. Ez ugye természetes, hogy az EU felől jön ez a nyomás, de hát ugye egy globális gyógyszergyártóra 180 ország felől jön a nyomás, tehát az EU-s nyomás az csak egy csatorna, és hát ugye máshol is szállítani kell. És ugye az is egy érdekes kérdés, hogy az EU nagyon üti az asztalt, és minél nagyobb szállítási volumeneket követel, azzal ugye pont az EU kívüli országoknak a gyors átoltottsági lehetőségét rontja, hiszen akkor adott esetben át kell, hogy csoportosítsanak ezek a szállítók az EU-s irányba. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult összefüggésrendszer ez az egész, mindenki ugye a saját igazát hangsúlyozza ebben a kérdésben, de azt azért látni kell, hogy még így legalább néhány hónapra vagyunk attól a biztonságos eltöltöttségi szinttől, amely mellett a legtöbb gazdasági, illetve társadalmi korlátozást mind idehaza, mind az EU-ban fel lehet oldani.
Ugye, hogy mennyire pontosak erre a számítások, arra még két gondolatot érdemes mondani. Ugye nyilván minden ilyen előrejelzés, ahogy távolodunk a mától, úgy lesz egyre pontatlanabb. Ugye erről jönnek a híres legyező ábrák, amik egyre szélesebb tartományokat jelölnek meg, és ugye a mi számításainkban is ez látszott, hogy március végére még egész jó pontosságot mertünk mondani, tehát egy viszonylag szűk sávot az átoltottság tekintetében, még április végére vagy április elejére pedig már jóval bizonytalanabb tartományt. És ugye ezt még erősíti az, hogy március vége, ráadásul negyed év vége, és a negyedéves kifutású szerződésekben ugye ez még tovább erősíti azt a determinációt, hogy utána minden sokkal bizonytalanabb lesz. De ezzel együtt is azt lehet mondani, hogy március elejéig viszonylag stabilan látunk előre, hogy mekkora lesz az átoltottság, azt gondoljuk, hogy igen alacsony. Április elejére lesz olyan, ahol már egy ideálisabb forgatókönyvben egész szép átoltottsági arányokat tudunk nézni, de valójában, hogyha inkább középutas forgatókönyveket nézünk, ha nem sikerül mindent a legjobban helyre klappoltatni, akkor inkább április vége az, amikor már igazán örülhetünk az átoltottság mértéknek, és annak, hogy ez esetleg már az életünkre is kedvező hatással lehet.
És azt is meg lehet határozni mondjuk ezek alapján, a számítások alapján, hogy mikor lehet nyitni, mikor lehet kinyitni az országot, vagy mikor nyithatnak ki mondjuk a vendéglátóhelyek, az éttermek, és még sorolhatnánk. Tehát ez, amire talán mindenki a leginkább kíváncsi, ezek kimutathatóak ezekből a számításokból?
Ugye kimutathatók, de egy dolgot érdemes itt is megjegyezni, hogy azért ez alapvetően politikai döntés. Egyébként majdnem az egész járványkezelés szerte Európában politikai döntés volt, aminek sok problémája is van egyébként, de minden esetre azért, mert politikai döntés, ezért a politikusnak a dolga az, hogy fölmérje, részben nyilván a támogatottsága alapján, sőt valószínűleg szinte csak az alapján, hogy mondjuk megengede magának egy harmadik hullámot, egy harmadik fertőzéses hullámot a fiatalabbak körében. Akkor mondhatja azt, hogy ő bátrabban elkezd nyitni mondjuk akkor, amikor még csak 20-25%-os átoltottság van, mert az idősek és a krónikus betegek lettek átoltva, ezért azt gondolja, hogy már kevesebb halálos áldozattal fog járni a dolog, és a gazdaság egy csomó szereplője számára meg létkérdés a nyitás. Ha azt gondolja, hogy első az emberi élet védelme, akkor persze mondhatjuk azt is, hogy szélsőséges esetben 100%-os átoltottság mellett nyisson csak ki a kormány. Tehát ebből következően minden ilyen típusú döntés az teljesen politikai értékválasztás kérdése. Valószínűleg kimennénk az utcára, és ezt megkérdeznénk, akár a lehetőségeket is fölvázolva pontosan az embereknek, ők is 10 ember 10 különböző időpontot mondana, hogy szerinte ez mikor megfelelő. De a számaink azok azt tudják megmondani, hogy melyik időszakban mekkora kockázatot jelenthet ez. Erről talán Attila tud többet mondani.
Igen, érdemes esetleg még utalni arra, hogy azért feltehetően a kormány mögött dolgozó szakértői stáb is jelentős bizonytalansággal kénytelen számolni. És ennek az egyik jele az, hogy Orbán Viktor a február 4-i rádióinterjúban gyakorlatilag csak a legpesszimistább forgatókönyvet mondta be számszerűen, és a többit ugye úgymond a homályban hagyta, és ő azt mondta, hogy a várakozásaik szerint március elejére legrosszabb esetben 1 millió ember, április elejére pedig legrosszabb esetben 2 millió ember lesz, akik már beoltottak a koronavírus ellen az első oltással, illetve azoknak a száma, akik az utóbbi 6 hónap során már igazoltan átestek a fertőzésen. Ez az a referencia pont, amelyet ugye gyakorlatilag mi is ebben a számításos modellben az ábrákon feltüntettünk, mint az egyik lehetséges forgatókönyv, de ez hangsúlyozottan a legpesszimistább. És ennél ugye úgymond csak jó forgatókönyvek vannak, legalábbis reményeink szerint, de ugye azt, ha számszerűsítjük, akkor ugye a kormányfő arról beszélt, hogy április elejére még a legrosszabb esetben csak 20%-os lesz a lakosságnak az átoltottsága. És itt kanyarodok vissza, amit az István az imént említett, ugye, mint politikai dilemma és politikai értékválasztásnak a kérdése, hogy 20% körüli átoltottság, illetve társadalmi immunitás mentén szabad-e, lehet-e, megkockáztatható-e a korlátozásoknak a feloldása, illetve hogy pontosan mely korlátozásoknak a milyen ütemű feloldása. Hiszen ugye benne lehet a pakliban az, hogy ha nem kellően gyorsan emelkedik a társadalomnak az átoltottsága, akkor még egy harmadik járványhullám kialakulása, elindulása is bekövetkezhet, és ugye ez nyilvánvaló, hogy azért a bizonytalanság és a gazdasági folyamatoknak a talpraállását azt egyáltalán nem segíteni, és hát mellette sajnos ugye emberáldozatokkal is járna. Tehát ez az a nagyon-nagyon bonyolult döntési mátrix, amelyet mérlegelni kell, és nyilván a politikai szempontok, illetve a járványügyi szempontok is bejátszanak ebbe a képbe, és hát harmadrészt még ott lesz a nemzeti konzultációnak egy ilyen villámköre, amely ugye február közepétől február végéig tart, egy ilyen kéthetes online konzultáció. Ugye, ahogy láttuk a nyári hónapokban is, erre nagyon fontos hangsúlyt fektetett a kormány, amikor a különböző lezárási intézkedéseket meghozta, illetve feltehetően inkább elnyújtottan vagy késve hozott meg intézkedéseket, hiszen mindig visszautalt rá, hogy de hát ezt mondták az emberek, hogy az országnak működnie kell. Most feltehetően most is lesz egy ilyen kommunikációs igazodási pont, hogy hát ezt mondták az emberek, hogy nyitni kell, és akkor ugye gyakorlatilag akár járványügyi szempontokat is felülírhat az, hogy mit várnak el az emberek, ugye ahogy közeledik a tavasz, egyre többen szeretnének kimozdulni, étterembe végre eljutni, egyéb kulturális programokra, társas összejövetelekre, tehát egyre nehezebb lesz úgymond visszafojtani azt a belülről eredő természetes vágyat, hogy ha már ennyire itt van a vakcina a közelben, és ha már 1-2 millió ember beoltottak, akkor hogy menjek már ki, és hogy menjek már el találkozni ezzel azzal, ide-oda beülni. Hát ezt ugye politikailag úgymond visszanyomni a fedőt a fazékra, azt egyre nehezebb lesz, és feltétlenül ezeknek a szempontoknak egyfajta egyvelege lesz az, amelyet majd ugye április környékén meg tudunk, hogy mikor és milyen korlátozás hogyan fog megszűnni.
Még annyit talán ezzel kapcsolatban érdemes, hogy egy erős állítást is mondjunk, hogy ugye az elmúlt napokban azért néhányan március elejé és április elejé nyitási forgatókönyveket vázoltak fel. Annyit talán elmondhatunk, hogy tiszteletbe tartva nyilván a politika saját döntéseit és jogköreit, minden esetre a számok alapján a március elejé nyitás az ilyen kérdőjeleket vett föl, tehát amikor ránézünk a számokra, akkor utána egymásra nézünk, hogy mi az, amit a kormány tud, és mi mondjuk nem, mert a március elejé nyitás az nagyon nincsen benne, semmilyen forgatókönyvben sem. Valószínű, hogy a kormány is csak részleges nyitásban gondolkodik, de olyan nyitás, ami érdemi hatást vált ki a gazdasági és társadalmi kapcsolatainkra, azt március elején meghozni, az a jelenlegi járványképünk alapján azért elég kockázatos. Ugye itt ez érdemes azt hozzátenni, hogy jelen pillanatban enyhén emelkedő járványgörbéje van Magyarországnak, nem nagyon, minimálisan emelkedik csak, de ez minden esetre azt mutatja, hogy a jelenlegi intézkedések arra nem alkalmasak, hogy a járványt kiírtsák, és hogyha azt feltételezzük, hogy a járvány alapvetően egy exponenciálisan terjedő jelenség, akkor azt is mondhatjuk, hogy nem kizárható az, hogy a következő hetekben akár gyorsul is valamennyire még ez a járvány terjedési ütem, és erre rányitni egy kicsit márciusban, az lehet március elején, az azért lehet, hogy elég kockázatos.
A kormányzat a múlt héten tette közzé az új, hát a legújabb gazdaságvédelmi, gazdaság ösztönző terveit. Ugye ezt maga a miniszterelnök jelentette be, és aztán persze még a miniszterek is beszéltek róla. De ezek között a legnagyobb újdonság egy, hát mondjuk, hogy elég meghökkentő ötlet. Egyfajta ingyen hitelt nyújtanának a bajba jutott ágazatoknak. Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy ti mit gondoltok erről, mennyire lehet ez hatékony, és egyáltalán mi lehet ennek a gyakorlati célja?
Hát ugye általában is eléggé fölfokozta a várakozásokat a kormányzat az elmúlt hetekben, hogy milyen bejelentéseket fog tenni. Voltak utalások sok ezer milliárd forintos csomagokra, nagyon sok bajba jutott ágazat szereplője reménykedett abban, hogy valamiféle érdemi segítséget kapnak. Ehhez képest kiderült, hogy a kormányzat csak előre néz, tehát csak az érdekli, hogy a járvány utáni időszakban hogyan tud a gazdaság még gyorsabban, még nagyobb erővel növekedni, és hogy tud még erősebb rakétára fölülni, és igazából magára a járványra, a járvány ban károsultak kárpótlására, arra nem nagyon futotta egyedül ez az általad említett ingyenhitelhez. Ugye ez 10 millió forint ingyenes, gyakorlatilag teljesen szabadon felhasználható, valószínűleg mindenféle hitelképesség vizsgálat nélküli hitel egy nagyon célzott területnek azok számára, akik azokban az ágazatokban tartoznak, amelyek ugye a lezárásoknak a legnagyobb vesztesei voltak. Hogy pontosan kiknek, azt nem tudjuk, mert a mai napig nem tette ezt, valószínűleg még nincs is meg a kormányzat berkein belül sem az a döntés, hogy pontosan kiket érint. Itt ugye lehetne azt mondani, hogy nem csak a szállodák, akiknek valószínűleg ez nem is nagy összeg, meg nem csak a vendéglátósok, hanem egy sor más kisipari, kiszolgáltató, szereplő, nagyon-nagyon súlyosan károsult azoktól a lezárásoktól, amik esetleg nem is közvetlenül, de közvetve érintették őt, és ellehetetlenült az üzleti modelljük. Ugye, hogy miért hitel, arra meg az a válasz, hogy azért, mert a kormányzat gyűlöli a segélyeket. Tehát az a gondolkodása, hogy mindenki munkából szerezzen jövedelmet. Most ugye, hogyha pont a kormányzat döntése miatt nem tud dolgozni az illető, akkor ez egy nehéz ügy, de érezhető, hogy így is az a kormányzat álláspontja, hogy akkor sem ad segélyt, és ezért az inkább helyette hitelt, amit aztán föl lehet használni elmaradt bérek kifizetésére, szállítók tartozásainak kifizetésére, kisebb fejlesztésekre, tehát ilyen típusú dolgokat lehet ebbe elképzelni. Nagyon valószínű, hogy óriási segítséget nem nyújt a vállalkozásoknak, tehát nem lesznek itt nagyon nagy nyereségek belül, hogy azért ezt a hitelt is előbb-utóbb vissza kell fizetni, 3 év moratórium után 10 évig. Ilyen alapon tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen rövid távon egy ilyen cash flow javító intézkedés a vállalkozások számára, akik meg vannak rodgyanva, de bizony a következő években ezt azért majd, ha nagyon kedvező kondíciók mellett is, de azért vissza kell fizetniük. Abba bízik a kormány nyilván, hogy akkorra annyira helyreáll a rend, hogy mindenkinek ez a fajta hitelképessége, ez úgy helyreáll, hogy igazából ez nem fog problémát okozni.
Még annyiban egészíteném ki az István által elmondottakat, hogy gyakorlatilag ennek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai rendezvényen elhangzott kormányfői bejelentésnek, illetve az ott elhangzó egyéb információknak az volt talán a legfontosabb üzenete, hogy mivel ugye a magyar gazdaság nagy részénél nem látnak komoly problémákat a gazdaságpolitikai csúcsvezetők, és ezt részben akár foglalkoztatási, egyéb vállalati mutatók is jelzik. Ezért most ne a támogatásokkal foglalkozzunk, hanem itt egy hitel, hogyha valakinek ez még segít. Másrészt egy összegben igyekeznek, és előre kifizetéssel igyekeznek a különböző bértámogatási programokat kifizetni. Harmadrészt valójában egy új EU-s programot lengetett be a kormány, hogy mintha ez egyfajta rövidtávú segítség lenne a gazdasági szereplőknek. Ugye itt konkrétan el is hangzott egy 6000 milliárd forintos tétel, na most ez fontos hangsúlyozni, hogy ez az uniós koronavírus elleni helyreállítási alapnak a magyar programja. Ezt egyébként éppen a napokban fogadta el a magyar kormány, ez a számításaim szerint nagyjából 6400 milliárd forint, és ebből a legnagyobb tétel az egy helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, ami egy ilyen 5700-5800 milliárdos tétel, ezt feltétlenül felkerekítette a kormányfő, és ebből egyelőre annyi ismert az utóbbi napok híráramlása alapján, hogy ebből egy 1500 milliárd forintos egyetemfejlesztési program indul, ugye itt az utóbbi hetekben ugye látjuk, hogy egyre szaporodik az alapítványi struktúrába került felsőoktatási intézményeknek a köre, és ezekben az egyetemi intézményekben indul el egy átfogó, tehát egy 1500 milliárd forintos nagy program. De azért azt látni kell, és ezt a kormányfő is az egyik mondatában azért vázolta, hogy itt ebből pénz leghamarabb ősz-tél környékén várható a gazdaságban. Tehát ez sem egy rövid távú, úgymond támogatási jellegű forrás, hanem inkább a problémáknakról a fókusznak a terelése arra, hogy hát majd itt rengeteg pénz lesz, és ez majd a gazdaságba bekerülve a vérkeringés szintén erősíteni fogja. De valójában az üzenet tehát az, hogy akinek most bajban van, az vegye fel a hitelt, egyébként pedig robogunk tovább, és majd jön az uniós pénz.
Ha jól értem, amit mondotok, akkor azt is kijelenthetjük, hogy a kormány nem annyira nézeget visszafelé, inkább úgy tűnik, hogy mindenki, főleg a vállalkozók, persze cégek, munkaadók, próbálja megoldani a maga problémáját és a maga problémáit. Ezt így kijelenthetjük?
Igen, én azt gondolom, kijelenthetjük, ahogy Attila is mondta, a kormánynak az a képe, hogy a válság a gazdaság nagy részét nem érinti, azokat, akiket pedig érint, ideiglenesen érint, és amint véget ér a válság a vakcinával, a vírus végével, akkor azoknak a vállalkozóknak valójában egy nagyon jelentős keresleti nyomás révén megoldódnak a problémáik, ezért igazából nem rájuk kell koncentrálni, hanem egy egészen más dologra, és hogyha ezt nagyon ilyen hirtelen huszárlépésben akarnám megválaszolni, az pedig az, hogy hogyan nyerjük meg a választást. Tehát ugye az, amit ha belegondolunk egy racionális demokratikus választáson hatalmat elnyert politikust mi érdekel, akkor tök logikus, hogy az, hogy nyerje meg a következő választást. Ugye ez jövő év tavaszán lesz, nagyon közel van. Ugye a kormánynak itt van a nyakán egy jól rosszul kezelt, járványügyi és gazdasági értelemben jól rosszul kezelt, de minden esetre összességében a gyors növekedés időszakából egy pangó visszaeső időszakba történő beleesés. Ez az időszak nyilván nem a szavazatgyűjtések időszaka. Tehát amikor 6%-kal esik a gazdaság, és megtorpan a gazdasági aktivitás, az nyilván nem kellemes egy ilyen hangulatban, lakossági hangulatban ráfordulni a választásokra. Viszont ugye pont ez a járvány gyakorlatilag 8 év adósság csökkentését tette semmissé, újra 80% fölötti adósságrátánk van, nagyon magas költségvetési hiányunk, tehát nincs miből költekezni, nincs miből olyan óriási programokat megvalósítani, ami lehetővé tenni azt, hogy a gazdaságról újra sikersztoriként tudjunk beszélni. És innen jön az, amit Attila mondott, hogy hát akkor megint vegyük elő azt, amit már egyébként többször elővettünk, jön az új 7 éves uniós költségvetési ciklus, sőt, jön hozzá a Next Generation kiegészítő alap, ami a koronavírus járvány hatásait hivatott kezelni. Ugye az EU is alapvetően előrefele nézve digitalizáció, zöld gazdaság, felsőoktatás területén vár el reformokat az országoktól, és hát milyen meglepetés, hogy akkor ugye, ha erre van pénz, akkor a kormány is azt veszi észre, hogy neki is ez a legfontosabb, és erre tud költeni, és ezért erre húzza fel a saját élénkítő programját. Ezt tekinthetjük cinizmusnak is, de ez vérracionális dolog, és teljesen logikus, hogy így működik a politika, és ezért is hallunk több ezer milliárdos fejlesztési programoktól, ugye 6000 milliárd forintot mondott be egyszer a kormány, ez ugye nagyon közel van valójában ahhoz az összeghez, amit Attila is említett, hogy mennyi pénz állhat rövid távon rendelkezésre, úgyhogy most a célgőzelővel minél több projektet elindítani, minél több beruházást megkezdeni, hogy ezeknek a hatása érzékelhető legyen már a választások időszakára, és ott úgy forduljunk rá a választási kampány hajrájára, hogy újra egy nagyon egészséges, nagyon dinamikus, pörgő gazdaságot lássunk, mindenkinek legyen munkája, és mindenki úgy érezze, hogy jó úton van a gazdaság, és ez akár a szavazatokban is meglátszódik majd.
Egyébként ez a 6000 milliárdos csomag, amit te is említettél, amit ugye Orbán Viktor múlt héten belengetett, ennek tudjuk már a részleteit, vagy bármilyen irányát ennek már meg lehet határozni? És azt is kérdezem, hogy azt tudhatjuk-e, hogy honnan van mindenre pénz, azért ez egy elég komoly összegnek nevezhető.
Egyelőre csak a körvonalait és néhány tartalmi elemet ismerünk ebből a programból, de az igazán pontos részleteket és a teljes dokumentumot még nem. Gyakorlatilag ugye a Magyarország számára ez a helyreállítási alapnak mondott uniós kiegészítő program, ez 10 milliárd eurónyi hitelt, és nagyjából majd 7 milliárd eurónyi visszanemtérítendő támogatásnak a felhasználását teszi lehetővé. Ebből egyelőre körülbelül 6 milliárd euró támogatást oszthatunk most fel, és a nagyjából függőben lévő 1 milliárd az majd attól függ, illetve hát, hogy pontosan mennyi lesz, hogy a 2020-as és a 21-es gazdasági teljesítménye hogyan alakult az országnak, és ezt megnézik az összes tagállamra, és az alapján, egy képlet alapján a fennmaradó, a 7 évre szóló helyreállítási alap 30%-át még így osztják majd szét a leginkább rászorulók között. Tehát összességében ez a nagy keret, ezt ugye az állam és kormányfők már tavaly nyáron a maratoni EU csúcson eldöntötték, majd itt a tavaly őszi-téli magyar költségvetési vétóvita mellett ugye végül erre minden állam és kormányfő rábólintott, ugye a jogállamisági vitával párhuzamosan, és most ennek az egyes tagállamokban a kibontása, a kidolgozása, majd a reformtermeknek a benyújtása következik. Itt van egy határidő, ez április 30-a, addig kell az egyes tagállamoknak a végső programjaikat benyújtani Brüsszelnek, hogy jóvá hagyják őket. A programoknak egyébként nagyon szorosan illeszkednie kell eleve néhány átfogó célhoz, így amit az István is említett, hogy digitalizáció, illetve a zöld gazdaságra való átállás. Önmagában néhány ilyen keret tényező az már közel 60%-át meghatározza, hogy mire lehet pénzt kérni. Tehát amikor Orbán Viktor arról beszélt, ugye most akár ebben a múlt hét pénteki interjúban, hogy mi nagy barátjai leszünk mostantól Brüsszelnek a zöld és a digitális gazdaságra való átállásban, hát annak pontosan ez az oka, hogy éppen erre van pénz, amit említett is István, tehát innentől kezdve érthető, hogy nagy barátok leszünk, mert másra nem használhatjuk fel. És egyébként a magyar helyreállítási és ellenállási képességi programnak 9 célterülete van. Egyébként ebből a leghangsúlyosabbak a felsőoktatás fejlesztés lesz, a digitalizáció, illetve a zöld gazdaságra való átállás, illetve lesz még egy nagyon érdekes terület, az a magyar gazdaságon belül szétváló régióknak az újra konvergencia felé való fordítása. Tehát tervben is benne van, hogy megfigyelhető egy kettősség a magyar ország földrajzi területén belül, hogy az északibb gazdasági régiók intenzívebben fejlődnek, mint a déliek. És ugye itt a tavaly nyári uniós költségvetési harcokban is sikerült ugye kiharcolni plusz forrásokat, ezeknek egy része valószínűleg pontosan ezeket igyekszik majd ledolgozni vagy áthidalni.
Arról egyébként mit gondoltok, hogy lehetnek még olyan új gazdaságpolitikai lépések, amik kimondottan célzottak, és kimondottan bizonyos célcsoportok vagy csoportok számára találja ki őket a kormány. Mondok itt ötleteket, például az, hogy mondjuk nyugdíjasok kaphatnak még plusz juttatást, esetleg a fiataloknak még növelhetik az életkezdési támogatásaikat, vagy az otthonfejlesztésre költhetnek több pénzt célzottan. Itt a választásokig hátra levő bő egy évben ti számítotok még hasonló lépésekre?
Én számítanék ilyenekre, minden választás előtt vannak. Azt kell látni, hogy nagyon kicsit a költségvetési mozgástér. Tehát ugye azért csak 6% fölötti költségvetési hiánnyal számol a kormány, csak olyan adóssággal, amit éppen csak tud csökkenteni az idén valószínűleg, legalábbis, hogyha az adósság aritmetikai összefüggéseit nézzük, akkor egy viszonylag szép, de a szép növekedés mellett is nagyon nehéz 6,5%-os gazdasági GDP-arányos költségvetési hiány mellett államadósságot csökkenteni. Tehát ez egy egészen minimális mértékű adósság csökkentés lesz valószínűleg. És hogyha ezt nézzük, akkor nyilván kicsi a mozgástér. De ezt a kicsi mozgásteret, ez biztosan föl fogja használni azért valamilyen módon a kormányzat, hiszen nyilván egy politikusnak annál szűkebb lesz a szkópja, annál rövidlátóbb lesz, minél közelebb van a választás. És gondolhatja azt a kormányzat, és ebből a szempontból egyébként a jelenlegi vizsgázott már egyszer-kétszer jól, hogy ha meg is nyomja a választásokat, majd utána lesz ideje és ereje korrigálni az esetlegesen kisikló költségvetést. Ezért azt gondolom, minél élesebbnek fog tűnni a versenyhelyzet a választási időszakban, annál inkább néhány 100 milliárd forintos nagyságrendben jöhetnek még népszerűség növelő vagy azt célzó intézkedések. És igen, ezek tipikusan célzottan ilyen társadalmi csoportokra lehetnek majd irányítva, mint például ugye láttunk már a fiatalok számára SZIA-mentességet, és elképzelhető, hogy hasonlóak lesznek azokon a célcsoportokon, ahol a leginkább szavazatokat remél még nyerni a kormányzat.
Igen, én is azt gondolom, hogy lehet még ilyenre számítani, és az, hogy most a múlt heti döntési pontkor végül is újabb nagy támogatási jellegű programot nem jelentett be a kormány, az véleményem szerint azzal is összefügg, hogy most ugye még pontosan nem látja, hogy a járványból való kifelé út az hogyan alakul, azaz, hogy mikortól tud és milyen ütemben a korlátozásokon enyhíteni, de azért arra elég egyértelműen számít a kormány, hogy itt azért idén 4-5%-os GDP növekedés várható, és amint ez bekövetkezik, annak ugye lesz egy adóbevételi oldala a költségvetésbe, tehát elkezd megint zúdulni befelé a pénz, és ahogy majd őszre télre ráfordulunk, ugye egyre jobban látja a kormány, hogy mit engedhet meg magának közeledve a választásokhoz, tehát gyakorlatilag az, hogy most nem lőtte el az újabb puskaport, az egyfajta tartalék is arra, hogy a választások előtti hónapokban még tudja majd intézkedéseket hozni.
Oké, hát szerintem akkor meglátjuk, hogy itt a következő hónapokban még mi fog kiderülni, főleg erről a bejelentett csomagról, szerintem ez lesz az igazán érdekes, és hát persze aztán folyamatosan követjük a számokat is mi a portfólión, úgyhogy olvasóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a legfrissebb fejleményekről, ahogy azt megszokhattátok tőlünk. Én Madár Istvánnak és Weinhardt Attilának köszönöm szépen a beszélgetést, és a hallgatóinak köszönöm a figyelmet, és ne felejtsetek el minket bekövetni Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük szépen!
Köszi, sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!